Kedves táborozóink, a mai este folytatjuk tovább sorozatunkat. Mit tanít Pál apostol 14 levelében a Szentlélek személyéről és munkájáról? Sokan szoktak panaszkodni amiatt, hogy a Szentlélek személye olyan megfoghatatlan a számukra. Hogy az Atyát már a jelképes nevénél fogva is könnyű elképzelni és elfogadni. Jézus Krisztus a fiú közöttünk járt, de a Szentlélek olyan megfoghatatlan. Pedig hát a három isteni személy közül Jézus mennybe menetele után csak a Szentlélek van itt a földön. Mi nekünk jobban kellene ismernünk az Isten lelkét, azt az isteni szemét, aki most mindannyiunkért itt munkálkodik a földünkön. De mondom, sokszor hangzik el a panasz, hogy hogyan megfoghatatlan a Szentlélek. És sokan még azt is felpanaszolják, mintha a Biblia is rájátszana erre. Mert a Biblia mondja azt, hogy az Atya lelke, meg mondja azt, hogy a Fiú lelke. Akkor sokan arra hivatkoznak, hogy a Szentlélek egyáltalán különálló személy. Nem csak az Atya által küldött erő vagy energia, vagy nem csak akit Jézus megígért, mint áldások forrását. De ugye ez a megfogalmazás érthető, mert a Szentlélek, ha bár az egyetlen egy személy, aki itt van velünk a Földön, nagyon háttérbe húzódik. Ő valóban mindig az Atya és a Fiú késztetésére cselekszik. És nem másért, csak ezért mondja a Szentírás, hogy az Atya lelke meg a Fiú lelke, mert ezzel azt akarja kifejezni, hogy a legszorosabb együttműködésben van az Atyával és a Fiúval, nem önállóan és a maga elgondolása szerint cselekszik, hanem az isteni Szent Háromságon belül érvényesülő összhang szerint. Azt kell, hogy mondjuk, hogy Pál apostol levelei itt is nagyon sokat segítenek nekünk a Szentlélek személyének és munkájának a jobb megértésében. A mai este négy fogalmat teszünk vizsgálat tárgyává. Ez a négy fogalom csak Pál apostol leveleiben fordul elő. A Szentlélek temploma, a Szentlélek gyümölcse, a Szentlélek ajándékai és a Szentlélek fegyverzete. Ezt a négy fogalmat, hogy úgy mondjam, Pál használja a 14 levelében, ez így sem az Ószövetségben nem szerepel, és más apostoli levelekben sincs ilyen módszeres tanítás arról, hogy ki a Szentlélek, és mi az ő szerepe, mi az ő feladata a megváltás művében. Tehát még egyszer mondom, a mai alkalommal egy kicsit ezt próbáljuk megismerni majd ebben a sorrendben, hogy mit jelent ez, hogy a Szentlélek temploma, a Szentlélek gyümölcse, a Szentlélek ajándékai, és a Szentlélek fegyverzete. De mielőtt erre a három, illetve négy páli fogalomra rátérnénk, ami egyébként Pál apostolnak más-más leveleiben van feljegyezve. Tehát ehhez valóban mint egy négy levélnek a tüzetes megismerése szükséges. Hadd szögezzem le, hogy Pál apostol ezen kívül is nagyon sokat szól a Szentlélek személyének nélkülözhetetlenségéről. Például csak gondoljatok arra, hogy a Római Levél 8. fejezetében Pál apostol mondja ki azt a nagy mondatot, hogy kik nevezhetők Isten valódi gyermekeinek. Kik azok az emberek, akik már visszataláltak a szülői házba? Kik azok, akiket Isten már magáénak tud elfogadni? Ugye a Római Levél 8. fejezetében mondja Pál, hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Tehát itt Pál tudomásunkra hozza, hogy a Szentlélek valami olyan mély belső kapcsolatra akar velünk szert tenni, hogy ő belülről tudjon bennünket vezérelni. Ez nem kis dolog. Ugye a Szentlélek munkáját már Jézus Krisztus is, és más apostolik is a szél munkájához hasonlították. Egy egyszerű természeti tünemény, hadd tegyem föl nektek a kérdést, a szél munkája, azt mondjuk, hogy a szél működik. Hányféle intenzitású munka jut az eszetekbe. Ugye van a szélnek fuvalma, amikor alig lebenti meg a leveleket, mint mondjuk most is, hogy alig rezdül valami, valahol majd kél egy kis fuvalom, látod, hogy néhány levél mozog. Jézus azt mondta, hogy minden egyes ember életében a Szentlélek munkálkodik, mert ha nem munkálkodhatna, nem is élhetnénk. Az élet, a fennmaradásunk, a fejlődésünk mind a Szentlélek kezében van. A szél fu, ahol akar, mondta Jézus János evangélium a 3. fejezetében. Ez a fuvalom az első szakasza a Szentlélek munkájának, és ez minden emberben fölfedezhető, ateista emberekben, vagy buddhista, vagy muzulmán emberekben. Aki ember él itt a föld színén, mind a Szentléleknek köszönheti az életét. de olyan fuvalomszerűen. Sok ember nem is tudja ezt, sok ember azt mondja, amit az apostolok cselekedetei 19. fejezetében olvasunk, hogy hát még azt se tudjuk, hogy van Szentlélek. Tehát azért, mert azt se tudjuk, hogy van Szentlélek, attól még nem biztos, hogy nem neki köszönhetjük az életet. Hány minden dologról nem tudunk, törvényszerűségről, amelyeknek köszönhetjük az életünket. A fuvalom után mi a szél munkájának a második szakasza? Jézus azt mondta, hogy a szél fú, ahol akar, hallod zúgását, és nem tudod, honnan jön, hová megy. Ugye, hogyha már nem fuvalomról, már erősebb szélről van szó, akkor már jönnek, mennek az ágak, recseg, ropog, minden, már zúgás van. A zúgást Jézus azok életében mondja, akik már keresik az igazságot, akik szeretnék Istent megismerni, akik szeretnének Istennel egyező, nemes, jó életet élni. Ott már a Szentlélek óriási hatással tudja kifejteni a tevékenységét. Az már zúgás. Aztán a fuvalom és a zúgás után van még egy harmadik szakasza is a Szentlélek munkájának. Ezt apostolok cselekedetei második fejezetében olvassuk, hogy amikor az apostolokat a pünkösd ünnepén birtokba vette a Szentlélek, akkor azt olvassuk, hogy mint a sebesen zúgó szélnek zendülése töltötte be a házat a Szentlélek. Az már zendülés. Úgyhogy érdemes megjegyezni ezt a három kifejezést. Fuvalom, zúgás, zendülés. Ez a szél háromféle munkájának a jelzése. Fuvalom, zúgás és zendülés. És Pál apostol azt mondja, hogy ahhoz, hogy valaki Isten gyermeke legyen, ahhoz nem elég a fuvalom. És tulajdonképpen nem elég csak önmagában és néha a zúgás sem. Akiket az Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Az Isten mindenkire hat külsőleg, és aki engedi, az életébe belép, és kis fuvalom által megtisztítja az élete levegőjét. Aki már inkább kívánkozik rá, annak zúgás, de az Isten igazi fiai azok, akik mindvégig az életükben nem a maguk felfogása szerint akarnak élni, nem a maguk elképzelése szerint, hanem Isten szerint életet akarnak élni, és tudják, hogy ezt az Isten szerinti életet csak a Szentlélek jelenléte biztosíthatja. Akiket mélyen belülről vezérel az Isten lelke, azok Istennek fiai. Tehát ezt Pál apostol kimondja, hogy a Szentlélekkel mély belső összeköttetésben kell lennünk, hogy a Szentlélek kifejtesse a munkáját az életünkben. Biztos, hogy titokzatos személy a Szentlélek, biztos. De nem titokzatos a levegő is? Nem titokzatos a szél mozgása is? Nem tudjuk marokra fogni, nem tudjuk megragadni, de amit elvégez az életben, az letagadhatatlan. És ezért beszél Pál apostol nagyon konkrétan, nagyon, nagyon valóságosan a Szentléleknek a négyféle tevékenységéről, illetve nem is négyféle tevékenységéről, hanem arról, hogy az életünkben a Szentlélek munkáját, vagy hogyan tartsuk számon, mit igényeljünk belőle, mire törekedhetünk. És már is lapozzuk fel az első korintusi levél 6. fejezetét, akinél nincs Biblia, kérném szépen, hogy elvehet innen a szószékről Bibliát, tehát jó lenne, hogyha mindenki maga látná a szövegeket, mert most tényleg hosszabb szövegrészleteket is olvasunk. Tehát az első korintusi levél 6. fejezetében olvasnám a 19. és 20. verseket. Tehát első korintusi levél, 20. fejezet, nálam az Új Szövetség 199. oldalán, tehát első korintusi levél, 6. fejezet, 19. és 20. verseit. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatoké vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Kedves táborozóink, a 19. versben használja ezt a kifejezést Pál apostol, hogy az egész testünk, az egész lényünk a Szentlélek temploma. Ez egy forradalmian új kifejezés. Ilyen a Bibliában ezelőtt nincsen. Sokszor az emberek úgy gondolják, hogy ami az emberben szent, az a lelkiismeret, a gondolkozás, a belső világ. De hát ez a porhüvely a testünk, hát ez úgyis megöregszik, ez úgyis elmúlik, ez egyszer úgyis a földé lesz. De Pál apostol nem azt mondja, hogy a ti lelketek a Szentlélek temploma. Pál apostol azt mondja, hogy nem tudjátok, hát ez bizonyára akkor is már problémák voltak a keresztény közösségekben. Sokan úgy gondolták, hogy fontos dolog, hogy miről gondolkozom, hogy a vallásos életemet folytatom, de hát a testem, hogy néha megengedek magamnak kihágást evésben, ivásban, vagy a test gyötrésében, vagy sok munkában, hát az még elmegy, mert a test úgyis alacsonyabb rendű valami. Ugye a görög felfogás is azt mondta, hogy a test a lélek börtöne. A fő dolog a lélek, a test az alávalóbb valóság. De Pál apostol ennek az ellenkezőjét mondja. Azért mondom, hogy forradalmi tanítás. Nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, és nem a magatokéi vagytok. Tehát úgy tekintsük az egész szervezetünket, az egész lényünket, hogy a Szentlélek minden egyes részünkre igényt tart. Nem csak a gondolkodásunk tisztaságát próbálja előidézni, nem csak a lelkiismeretünket éleszti fel a Szentlélek, hanem a Szentlélek figyel arra, hogy a lelki törvények mellett mi a testi törvényeket is komolyan vesszük-e. Tehát ugye azért rendezünk mi is táborokat, hogy egy kis bemutatót rendezzünk abból, hogy mit jelent gyalogolni, túrázni, mit jelent helyesen étkezni, mert a test is egy csodálatos, Isten által alkotott rész, a szervezet is egy felülmúlhatatlan csoda, és a Szentlélek nem tud a fáradt, elcsigázott, agyongyötört, vagy a testileg is lesújtott emberben nem tudja kifejteni úgy a hatását, mint egy olyan emberében, aki a testet megőrzi, és aki komolyan veszi Mózes 5. könyvében a kijelentést, hogy élteden át tartson erőt. Hogy ne emészd fel az életerődet. Hagyjál holnapra és holnap utánra. És vigyázz a testedre, ápold a testedet. Higiéniai törvények is vannak a Bibliában, étkezési törvények, szexuális életre vonatkozó törvények. A testünk ugyanolyan magasrendű törvényszerűségek alapján működik, mint a lelkünk. Nem keresztény az a felfogás, ami a testet csak olyan porhüveinek tartja. De mondom, ez erre már a korintusiakat kellett figyelmeztetni, mert ezért kezd így a tanítását, hogy avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, melyet Istentől nyertetek, és nem a magatoké vagytok. Kétszeresen is Istentől nyertük a testünket, akkor, amikor megformált bennünket, amikor Ádámnak és Évának alakot adott, és akkor, amikor megváltott bennünket, amikor nem hagyta Isten, hogy elvesszünk a bűn miatt, és adja nekünk azt a boldog reménységet, hogy ez a nyomorúságos testünk, ami most alá van vetve a szenvedéseknek, megöregedésnek, ez a testünk egykor majd, ezt a testünket elváltoztatja, ami nyomorúságos testünket, és majd egy dicsőséges testet ad nekünk, hogy a Filippi levélben ez fejtegeti Pál apostol. Ezért mondja, hogy áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Isten tulajdona vagyunk. Sokszor ezt olyan hanyagul kezeljük, és nem tulajdonítunk fontosságot ennek, pedig ha Isten tulajdonai vagyunk, akkor mi nem tehetünk magunkkal azt, amit szeretnék. Ha nem a magamé vagyok, hanem valakinek a tulajdona vagyok, akkor úgy kell élnem és úgy kell viselkednem, hogy akinek a tulajdona vagyok, annak ne rongáljam azt az értékét, ami ezt a tulajdont képezi. Sokat lehetne erről még beszélni, de az élre azért helyeztem ezt a páli kifejezést, hogy a testünk, a bennünk lakozó Szentlélek temploma, hogy ezt jól jegyezzük meg, hogy a testünk is templom. Nem egyszerűen a lelkünkben akar Isten szállást venni, hanem a testi törvények ugyanolyan fontosak, mint a lelki törvények. A Biblia szerint nincs különálló test és különálló lélek. A testi törvényeket, aki áthágja, az ugyanúgy súlyos vétket követel önmagával szemben, mint aki a lelki törvényeket áthágja. Pál apostol itt ezt a korintusiaknak úgy magyarázza, hogy például azért az egyik legförtelmesebb bűn a bűnök a szexuális vétkek. Mert azt mondja itt az egyik részben, aztán egy másik levelében, az efézusi levélben is, hogy a bujálkodó élvén megholt. Mert aki vétkezik, mind a testen kívül vétkezik, de aki a teste ellen vétkezik, aki mondjuk a testével úgy gondolja, hogy azt csinál, amit akar. Most ne csak azokra gondoljunk, akik ma áruba bocsátják a testüket, hanem azokra is, akik ma a testükre úgy tekintenek, mint egy árucikre. és mint akik úgy gondolják, hogy ők a testükkel azt tesznek, amit akarnak, jön egy ösztön, jön egy indulat, ők azt elégítik, és úgy, ahogy akarják, vagy hogy a világban látják. A bujálkodó élvén megholt. Pálnak egyik mondata, a bujálkodó élvén megholt. Tehát ezért fontos nekünk tudatosítanunk, hogy a mi testünk a bennünk lakozó Szentléleknek a temploma. De menjünk már is a másik kifejezéshez. Ez már jóval ismertebb, de sokszor ezt sem gondoljuk meg kellő mélységben. A másik kifejezés a lélek gyümölcse. A Galata levél 5. fejezet 22. versét talán sokan fejből is tudják, 9 dolog van itt felsorolva, Galata 5.22-ben. És amikor ezt a 9 dolgot felsorolja Pál apostol, azt mondja, hogy a léleknek gyümölcse a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és a mértékletesség. Mi ez, hogy lélek gyümölcse? Ezt is nagyon jól meg kell jegyeznünk, és azért gondoltam, hogy végigmegyünk ezeken a jellegzetes páli kifejezéseken, mert nekem az a tapasztalatom, hogyha például gyülekezetekben is rászoktam kérdezni, hogy testvérek, mi ez, hogy lélek gyümölcse? És sokszor azt tapasztalom, hogy keresztény gyülekezetekben se szoktak a gondolkodáshoz, vagy ahhoz, hogy komolyan vegyék a fogalmakat, és olyan tétovázó beszédet kapok, hogy ez, meg az, meg amaz. Lélek gyümölcse egyenlő, ezt meg kell tudnunk fogalmazni. Nyilván ez egy jelképes beszéd. Ugye a fa is, ahogy hozza a gyümölcsöket, és akkor igazi egy fa, hogyha gyümölcsöt terem, nem akkor, hogyha nincs rajta semmi, hanem akkor, amikor évről évre meghozza a gyümölcsét. Mi nekünk embereknek is az egyik legcsodálatosabb tulajdonságunk az, hogy bennünk kialakulhatnak, mint a fákon a gyümölcsök, olyan általános, szokásos, minden helyzetbe számíthatnak erre az emberek, mert ha valaki ilyen, akkor nem csak a jó helyzetben, ilyen a rossz helyzetben, és nem csak a rokonaival, hanem az idegenek iránt is ilyen, kialakulhatnak bennünk csodálatos jellemtulajdonságok, jellemvonások, és ha ezeket tudjuk, hogy egy emberben tényleg szeretet van, békesség van, nem lehet kihozni a sodrából, béketűrés van, szívesség van, jóság, hűség, csodálatos jellemtulajdonságok, ezek a legértékesebb dolgok az életünkben. Ellen White egyszer leírta ezt a rövid mondatot, a tőkéd a jellemed. A tőkéd a jellemed. Amilyen jellemű ember leszel, az a legjobb befektetés. Ott szerzed a legnagyobb tőkét, mert ha te valóban szerető ember vagy, szeretetre méltó, örömteli, békességes, béketűrő, szíves, jóságos, hűséges, szelíd, mértékletes ember vagy, ennél értékesebb dolgot neked senki nem adhat. Az emberben a legnagyobb érték a biztos jellemtulajdonságuk, a minden körülmények között számíthatok rá jellemtulajdonságuk. Tehát mi a gyümölcsnek, a lélek gyümölcsének? Lélek gyümölcse egyenlő, Isten szerinti jellemtulajdonságok összessége. Isten szerinti jellemtulajdonságok, Istentől megtanult, Krisztus által megtanult jellemtulajdonságok összessége, amit a Római Levél 8. fejezet 29. versében így fejez ki Pál apostol, hogy Istennek a legnagyobb ajándéka és mindannyiunkkal kapcsolatban a legnagyobb szándéka az, hogy olyan jellemtulajdonságok alakuljanak ki bennünk, mint amelyek Krisztusban az ő jellemét olyan csodálatossá tették. Az emberben a legnagyobb érték a tulajdonságai, a jellemvonásai. Ezt egyszerű szavakkal is meg szokták fogalmazni. A héten is hallottam, a rádióban beszélgettek a magyar oktatásról, hogy a magyar iskola rendszer milyen mélyre zuhant az elmúlt 20 évben, és beszélgettek arról, hogy mit kell tenni a kiugró nagy tehetségekkel. Akkor idézték azt a véleményt, hogy a kiugró nagy tehetségekkel nem kell törődni, mert azok majd úgyis törődnek magukkal, mert aki nagy tehetség, az úgyis megy előre az életben. De valaki nagyon szépen megjegyezte, hogy a kiugró tehetségekkel legalább annyit kell törődni, mint az osztályban a leggyengébb tanulókkal. Mert a leggyengébb tanulóknak megvannak a maguk nehézségei, de a kiugró tehetségeknek a nagy kísértése, hogy elszálljanak. Hogy nagy tehetségek legyenek, nagy zsenik legyenek, de emberségből meg rosszul vizsgáznak majd az életben. Az emberi élet akkor szép, az emberi élet akkor megragadó, ha a tulajdonságok és a tehetségek azok egyensúlyban vannak. Senki azáltal még nem jó ember, hogy micsoda nagy képességei vannak. A nagy képességek vissza is üthetnek, ha nem emberséges az, akinek, aki a nagy képességeket hordja. Nagyon igaz volt ez a rádiónyilatkozat, föl is kaptam a fejemet, hogy milyen szép, tiszta, világos levezetésekkel találkozhat az ember még manapság is. A lélek gyümölcse kifejezésről tehát jegyezzük meg, hogy azok a megváltozott, az önzőből önzetlenné megváltozott jellemvonások, krisztusi jellemvonások, mert Krisztusban volt igazi szeretet, Krisztusban volt igazi öröm, Krisztus mutat nekünk példát az igazi békességre és béketűrésre, csak úgy, mint a szívességre, jóságra, hűségre, szelídségre, mértékletességre. Aki az életben tudatosan tanul Krisztustól, ezt munkálja legjobban bennünk a Szentlélek. A Szentléleknek a legnagyobb munkája az, hogy Krisztushoz hasonlóvá tegyen bennünket, és ezért említem a lélek temploma után a lélek gyümölcse kifejezést. A lélek gyümölcse ez a megváltozott Krisztushoz hasonló emberi jellemtulajdonságok összessége. És ezután már, amit említettem, rátérek a harmadik fogalomra is, amelyet majd az Efézusi levélből, a negyedik fejezetből szeretnék felolvasni. És a harmadik páli fogalom ezek a lélek ajándékai. A lélek ajándékait ugyanúgy meg kell határoznunk, mint a lélek gyümölcsét. Ha a lélek gyümölcse a pozitív jellemtulajdonságok, akkor a lélek ajándékai minden jó adottság és tehetség. Az első az emberséget érinti bennünk, a második pedig a hivatást, a munkát, a küldetésünket, hogy milyen eszközökkel érvényesítjük azt, hogy mi jó emberek akarunk lenni, milyen eszközökkel akarunk hatni másokra. Isten milyen eszközöket, milyen adottságokat és képességeket helyezett belénk, hogy az emberek javára tudjunk élni. Az Efézusi levél 4. fejezetéből a 7. verstől olvasom kivonatosan. Tehát Efézusi levél 4. fejezet 7. versétől kivonatosan. A 7. vers így hangzik. Mindegyikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. Krisztus tehát, aki őt elfogadja, aki olyanná akar válni, amilyen ő, annak az embernek az életében először létrehozza a nagy változást, a jellem pozitív vonások felé való fordítását, de Krisztus egytől egyig mindannyiunknak tehetségeket akar adni, készségeket akar adni, mert az életet valamilyen eszközökkel kell megélnünk. Mindenkiben vannak ilyen képességek, vannak ilyen eszközök, ezeket a Biblia nevezi más helyén jelképesen talentumoknak is, például gondoljunk Máté 25. fejezetére, Jézusnak a talentumokról mondott példázatára. És Isten azt várja tőlünk, hogy amit ad nekünk, mint képességet, azt maradéktalanul fordítsuk mások javára. Isten nem azért ad nekünk képességet, hogy gyors emberek legyünk, hogy ügyes emberek legyünk, hogy okos emberek legyünk, hogy megbízható emberek. Nem azért adja ezt a jó Isten, hogy mi dicsekedhessünk, hogy mi milyenek vagyunk. Már Jeremiás próféta azt mondta, hogy az erős ne az erejével dicsekedjék. Az okos ne az okosságával dicsekedjék. Aki gazdag, az ne a gazdagságával dicsekedjék, hanem aki dicsekszik, azzal dicsekedjék, hogy ismer engem, hogy én vagyok az Úr. Tehát Isten azért ad nekünk tehetséget, képességeket, hogy megmutassuk azt, hogy Isten segítségével mit tudunk embereken segíteni, mit tudunk embereknek nyújtani. Ezért olvasom tovább. Most kihagyok egy részt, a Efézus levél 4. fejezet 11. versétől olvasom, és ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Pál itt különösen azokat a tulajdonságokat sorolja fel, illetve tehát tehetségeket, adottságokat, amelyek egy keresztény gyülekezetben vannak, amelyeket Isten azért adott, hogy egy keresztény közösséget építeni lehessen. Szolgálat céljára kaptunk mindent. Amit kaptunk, nem azért kaptunk az életbe, hogy magunk dicsekedjünk vele, hogy mi milyenek vagyunk. Aki nem mások javára fordítja a tehetségét, az erejét, az idejét, az rossz úton jár, és visszájára fognak ezek a dolgok fordulni. Isten nem azért ad, hogy magunknak tartogassunk, Isten azért ad, hogy mások számára továbbadjunk. Mindenféle adottságunk és képességünk végső rendeltetése ez. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, hogy többé ne legyünk gyermekek, akiket ide és tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a téveigés ravasságához való csalárdság által, hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban, akiből az egész test szép renddel egyberakadtatván és egybeszerkeztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a szentek növekedését a maga fölépítésére szeretetben. Figyeljük meg, a 15. vers az egész Biblián belül az egyik legrövidebb és legszebb megfogalmazás. Miért vagyunk mi itt ezen a világon? Mi a hivatásunk? Mi a célunk? Igazságot követvén szeretetben, tehát mind a kettő. Nyilván először az igazság kell, hogy megragadjon bennünket, de vigyázzunk, hogy az igazságot csak szeretetben lehet igazán érvényre juttatni. Az igazságot nem odavágni kell az embereknek, hogy igazsággal nem hivalkodni kell, hanem az igazságot követni csak szeretettel lehet, és úgy, hogy közben mindig elfogadjuk az intést, a feddést Jézus Krisztustól és a Bibliától, és így mindenestül fogva növekedünk abban, aki a feje Jézus Krisztusban. Nekünk egy fejünk van. Nekünk egy mértékünk van, és ez Jézus Krisztus. És Jézus azért adott nekünk adottságokat és képességeket, hogy azokat csiszoljuk, azokat megsokszorozzuk, és az ő szándéka szerint használjuk. És a két dolognak az egymáshoz való kapcsolatára is hadd utaljak. Azért említettem először a lélek gyümölcsét, és csak utána a lélek ajándékait, mert a helyes összefüggés ez. Először neked jó emberré kell válnod, először jóságos, szeretetteljes emberré kell válnod, akkor a kezedben levő képességeket is jóra fogod használni, de ez megfordítva nem áll. Hány ember kezében van nagyon sok műveltség, képesség, tehetség, de ha nem lesznek jó emberek, akkor szinte azt mondanám, hogy veszélyes fegyver a kezükben a műveltség meg a tehetség. Nagyon vigyázzunk erre. Először az embernek meg kell térni, meg kell változni, jó emberré kell lenni, hogy a tehetségeit jó cél érdekében tudja használni. Ezért katasztrofális, amikor az iskola rendszerben csak nagy fejeket akarnak nevelni, csupa információval telítetés, és ilyen mindenről tudó okostojás gyerekeket. Hanem ugye az iskola rendszerben ezt régen is tanították, még az én időmben ezt szent dolognak vették, hogy az iskolának két feladata van, nem csak a tanítás, a nevelés ugyanúgy. Ahogy a családnak is. Én mindig elszörnyülködöm, amikor olyan családoknál vagyok, hogy mondják, hogy milyen okos a fiam, milyen ügyes, ide megy, oda megy, már 12 éves korában már elképzeljük, hogy 20 éves korában hova fog eljutni. Mondom, hát lesz még gyerekkora is ennek a gyereknek? Meg fog ez majd egy kicsit elmélázni, vagy kimenni biciklizni, vagy nézni a természetet, vagy pedig állandóan ül az internet, vagy a tankönyvek előtt, és csak tömi magába is, hogy milyen jó esze van ennek a gyereknek. Hát ma is a világ nagyon sok jó eszű emberből lesz ilyen szerencsétlen, amilyennek most kinéz. Tehát egy ember, hogy igazi ember legyen, ennek a két dolognak az összhangja nagyon fontos. Hogy milyen erkölcsű az az ember, milyen gondolkodású, milyen erkölcsű, és hogy a tehetségét mások javára fordítja. Ebben a két dologban dől el minden embernek a mineműség, hogy milyen ember vagy, az dönti el, hogy ezzel a két Isten által adott dologgal mit teszel, és hogy te elsősorban jó ember akarsz lenni, és csak másodszorban akarsz kitűnni a te tehetségeddel, vagy te elsősorban ki akarsz tűnni ezzel vagy azzal a tehetségeddel, és hogy milyen ember vagy, arra már nem is figyelsz. Platonnak, a híres görög bölcsnek szoktam idézni azt a rövid mondatát, ami így szól, nem az élet a legnagyobb érték. Kicsit kihívó a mondat kezdése, nem az élet a legnagyobb érték, hanem a jó élet. Nem az élet a legnagyobb. Az élettel nagyon vissza lehet élni, az életet nagyon rossz dolgokra is lehet használni. Nagyon sok ember életét látva elszomorodik a szívünk, hogy tulajdonképpen minek tartják ők jónak az életet. Az igazi élet az, amit a szeretet hajt, a mások iránti figyelem hajt. Ugye egy magyar költő mondta nagyon szép megfogalmazásban, egyszer azt mondta Pirinszky János, hogy az ember élete tulajdonképpen a figyelmének története. Ízleljétek ezt a rövid mondatot. Az ember élete lényegében a figyelmének története. Mire figyelsz? Figyelsz a másik emberre? Érdekel a másik ember? Átveszed a másik embernek a nehézségeit is? Együtt érzel vele? Osztozol a sorsában? Segítőkész vagy? Vagy neked a másik ember csak olyan, mint ami Kainnak volt Ábel? Kain azt mondta, hogy őrizője vagyok én az én atyám fiának. Mit tudom én, hol van Ábel? Nem foglalkozom vele. Ja, hogy agyonütöttem? Hát? Azért gondoljátok meg, hogy a Biblia legelején, Mózes első könyve 4. fejezetében már ott van ez a magatartás, hogy őrizője vagyok én az én atyám fiának. És ma nagyon sokszor az embereket azt látjuk, hogy csőlátásszerűen törnek a maguk érdekeire, hogy nekik ezt a gesztenyét ki kell kaparni, nekik ezt meg kell szerezni, ennyi pénzt és nem kevesebbet, ilyen állást, ilyen vagyont és nem kevesebbet, és közben pedig az, hogy még 7 milliárd ember él mellettük, hát ja, élnek. Na, fontos az én vagyok. Tehát ezért hangsúlyozom Pál apostolnak az okfejtései alapján, hogy ha Pál ezeket a kategóriákat a Szentlélek ihletésére nem formálta volna meg, mi a Szentlélek munkájáról sokkal kezdetlegesebben tudnánk csak beszélni, vagy nem tudnánk olyan mélységesen együttérezni azzal, hogy az Isten mit küzd miértünk. És az Isten bennünket először jó emberek ki akar változtatni, de a jó embereknek akar mind több eszközt is adni a kezébe, hogy még jobbak legyenek, még több ember tudjanak szolgálni. Ez az Isten csodálatos megváltási terve. És Pál apostolnak ezek a fogalmai szinte úgy bevezetnek bennünket ennek a megváltási tervnek a mélyére. Az Efézus levél 6. fejezetéhez lapozva megtaláljuk Pál apostolnak a 4. kategóriát. Ez bizonyos Bibliában a 6. fejezet 10. verse után ott van a vastag cím, a lelki fegyverzet, vagy a Szentlélek fegyverei. Most Pál apostol világosan tudta azt, hogy az életünk hatalmas küzdelem, hatalmas harc. És ezért az Efézusi levél 6. fejezetében a lélek fegyverzetéről úgy beszél, biztos ezt többen tudjátok, vagy eddig is hallottátok már, de azért mégis említem, hogy Pál apostol idejében egy hatalmas világbirodalom hadserege masírozott északtól, délig és kelettől nyugatig, ez a római hadsereg volt. A rómaiak légiókba szervezték ugye a katonáikat, és a légionáriusoknak meghatározott felszerelésük volt. Kaptak ruhát, övet, kaptak pajzsot, kaptak sisakot, ami megkülönböztette őket ugye más népek hadseregeitől, kaptak lábbelit. Tehát a római katonaság egy nagy gonddal felszerelt katonai intézmény volt. És Pál apostol ezt hívja segítségül, és elkezd arról beszélni, hogy az életünkben ezt a harcot, mert mindannyian harcot vívunk az életben. A római levél 7. fejezetéből tudjátok, hogy hol dúl a legnagyobb harc. Ugye nem csak Pál apostol, ez az egész Biblia tanítása, de Pál apostol ezt nagyon szemléletesen fejti ki a római levél 7. fejezetében. Ugye megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, de csak az látja meg magába, aki valóban akarja a jót cselekedni, aki csak úszik az árral, se jót, se rosszat nem akar, vagyis hát megy a rossz felé, az nem találja ezt meg magában, de megtalálom magamban, aki a jót akarom cselekedni, hogy a bűn megvan bennem. Vagyis a legnagyobb harc mi bennünk dúl. A legnagyobb küzdelem a természetünk ellen folyik. Van egy idegen test, ami lényünkben. Ez az öröklött és sajnos a rossz szokásainkkal, az örökségünk után is táplált rossz természetünk. Hogy indulatoskodni akarunk, hogy sértődékenyek vagyunk, hogy kapkodunk, hogy túlságosan célra törően másokat félreszorítva akarunk érvényt szerezni az akaratunknak. Szóval a legnagyobb küzdelem egy elromlott gépezettel szemben folyik. Ezt nevezzük emberi természetnek. Ez ellen, az emberi természet ellen minden nehéz tüzérségünket föl kell vonultatnunk. Ha valaki enged az emberi természetének, erre Ellen White egy mondatot mondott, aki nem győzi le a természetét, azt a természete fogja legyőzni. Ez gondolom cáfolhatatlan mondat, nem? Ha nem győzöd le a természetedet, a természetet fog legyőzni. Ja, hogy te arra hivatkozol, hogy milyen rossz a szomszédod? A barátod is mit mond rólad? A kormány is megint milyen intézkedéseket hoz? Hogy Európában mi van, meg a világban mi van? Az emberek mindig szeretnék áttolni a felelősséget másokra. De a Biblia világosan elénk állítja a tükröt, hogy a mi összes bajunk legnagyobb forrása a természetünk. Ellen White egyszer így mondja, hogy a minden emberi probléma forrása a belső békétlenség. Hát a belső békétlenséget kiszítja bennünk. Kikelt bennünk zúgolódást, elégedetlenséget, sértettséget, haragot, visszavágást, irigységet, hiúságot, mind az emberi természet. Az embernek fel kell szerelkezni erre a harcra. Az Efézusi Levél 6. fejezete elmondja, hogy mivel kell felszerelkezni. Egyszer egy nyári táborunkban itt Bózsván minden reggel egy ilyen felszerelésről beszéltünk. Ha valakit részletesebben is érdekel ez a téma, vissza lehet keresni a kazetta katalógusainkban, hogy a lélek fegyvereiről szóló tábori sorozatot hallgassátok meg. Pál apostol felsorolja, nézzétek csak, mivel kell felfegyverkeznünk. Efézus 6.11. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, figyelitek, minden fegyverét. A római katona mindent megkapott, nem csak sarut kapott, nem csak pajzsot kapott, vagy nem csak sisakot kapott, mindent kapott. Mert ha valamit nem kap egy katona, mondjuk nem kap kardot, vagy nem kap pajzsot, vagy nem kap ezt, vagy nem kap azt, ott védetlen, és ott akár az életébe is kerülhet. Nekünk minden lelki fegyverzetre szükségünk van. Ezeket a lelki fegyverzeteket a Szentlélek munkája fogja létrehozni az életünkben. Öltözzétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Ki az ördög? Ki Sátán, aki ha nem talál fogást rajtad itt, akkor megpróbál ott. Ott se talál, megpróbál amott. Nekünk egy óriási ellenségünk van. Ha minden fegyvert nem szerzünk meg, biztos a vereségünk. Minden fegyverre szükség van. Ne elégedj meg azzal, hogy a kard már a kezedben van. Ugye a kardot az igével azonosítja. Ne elégedj meg, hogy a pajzs a kezedben van. A pajzsot ugye majd a hittel azonosítja. Mindenre szükségünk van. Szükség van, amit a ruhát összefogod, a szíj, mindent megfeleltetés, mindent felsorol. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírója ellen, a gonoszság lelkeje ellen, melyek a magasságban vannak. Akkor történik meg változás a szemléletünkben, amikor tudatosítjuk azt, hogy ha egy ember rosszat tesz velünk, akkor nem egy ember tett rosszat velünk. Nem csupán egy ember tett rosszat velünk. Szükségtelen is haragudnunk arra az emberre. Aki rosszat tett velünk, azt inkább szánjuk, vagy inkább imádkozzunk érte, de ne haragudjunk rá. Mert azt az embert valaki belevitte abba a rosszba. Nem test és vér ellen van tusakodásunk. Itt olyan gonosz erőket engedtünk be mi a világba, akiket nem is tudunk elképzelni, hogy mennyire gonoszok és mennyire hitványok. Sátán és démonai nem válogatnak az eszközökben. Ha nem öltünk fel minden fegyvert, akkor le fog győzni bennünket. Ezért kell megnézni, hogy mik ezek a fegyverek. Most jön a felsorolás. Annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét. Tehát látjátok, már másodszor hangsúlyozom, minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel. Hát amikor egy reggel fölöltözöl, fölveszed a ruhadarabjaidat, valahogy meg kell fogni a ruhadarabokat, nem? be kell gombolni, meg össze kell fogni szíjjal vagy övvel. Mi az életünkben az, amire minden nap, ha visszanyered az öntudatodat az alvás után, ha fölkelsz, mi a legfontosabb, amire gondolj? Legyél igazságos. Legyél igazságos. Ne légy személyválogató, ne mindig a magad érdekét nézed, ne mindig a hozzád közel állók érdekét nézed. Minden nap szükség van arra, ami emberré tesz bennünket. Ki az igazi ember? Aki tárgyilagos, aki nem személyválogató, aki nem részehajló. Minden emberben látja az Isten teremtményét. Minden emberben látja azt, akiért Jézus meghalt. Tehát ezért a döntő dolog az igaz lelkűség. Ha nincs igaz lelkűség, ne beszéljünk semmiről se. Én nagyon csodálkozom, hogy az emberek fölkelnek, és nem, hogy ezt nem gondolják meg, de mindenki rohan a maga választotta cél elérésére, és a maga által jónak tartozott eszközök birtokában. És senki nem gondol arra, hogy már reggel legázolhatsz másokat. Már a nap felén tönkre teheted a körülötted élőknek a sokasságát. Minden reggel kérjük a Jóistentől azt, hogy segítsen nekünk igazságosnak lenni. Jézus nagyon röviden megfogalmazta, és többször is megfogalmazta az életében. Játszunk egy játékot? Mondom a Jézus a mondatának első felét, ki tudja folytatni. Jézus azt mondta, adjatok. Így van, de sokan nem tudják folytatni. Jézus azt mondta, hogy adjatok, ne azt nézzétek, hogy most nektek mit adnak, ti kezdjetek el adni embereknek. Adjatok mosolyt, jó szót, kezdeményet, adjatok az embereknek. Nektek az Isten ad, adjátok tovább, adjatok, néktek is adatik. Ha megütnek jobb felől, tartsd oda a bal orcádat is. Tehát Jézus azt mondta, hogy ne a magatok igazságának szerezzetek érvényt. Az igaz lelkűség nem az, hogy a magam igazságának érvényt szerzek. Az igaz lelkűség az, hogy az igazságnak érvényt szerzek. A másik ember élete ugyanolyan fontos számomra, mint a saját életem. Van ennél magasabb törvény? Lehet ezt száfolni? Lehet azt mondani arra, hogy ez nem igaz, ez nem méltányos, ez nem az Istentől származó. Isten azt kéri tőlünk, hogy ne válogassunk. Ne legyen ilyen, hogy rokonszenves, nem rokonszenves. Megint csak mondom, sokat hallgatom a rádiót a héten, ez is megütötte a fülemet, hogy valaki azon értekezett, hogy milyen nagyszerű emberi képesség, ránézünk a másik ember, és az egyik rokonszenves, a másik nem rokonszenves. És erről legalább 10 percig beszél, hogy milyen nagy intuitív képesség ez az életünkben. Hát ennek kell lerombolódnia. Amikor te benned beugrik, hogy a másik ember nem rokonszenves, akkor tedd föl magadnak a kérdést, hogy keresztény vagy-e. Mert ha továbbra is nem rokonszenves, akkor nem vagy keresztény. De ha beugrik, hogy nem rokonszenves, de te azt mondod, hogy te Krisztus követője vagy, akkor tedd fel a kérdést, hogy Krisztusnak ki volt nem rokonszenves. Krisztus kitől fordult el? Mondjál egy ilyet. Pedig utcanő között járt, vámszedő között járt, bűnösök között járt, képmutató farizeusok között járt. Jézus mikor mondta azt, hogy már undorodom ettől az emberfajtától? És ez eszedbe jut, és elgondolkodsz azon, hogy Isten mindenkiért meghozta az áldozatát, akkor te ne válaszd az emberiséget két részre, a rokonszenves vagy nem rokonszenves emberek csoportjára. Aki nem rokonszenves, az kétszeres erővel szerest. Ez a kereszténység. Ez Istentől kapjuk az erőt. Tudom, hogy magunktól erre nem vagyunk képesek. De Isten megadja ehhez az erőt. Ezért mondja először, hogy annak okáért vegyétek föl az Isten minden fegyverét, álljatok hát elő, körülövezzén derekaitokat igaz lelkűséggel. Ami egy embert emberré tesz, tehát ugye az övet fölteszi, a szíjat meghúzza, ami téged, neked tartást ad, ami emberré tesz, hogy igazságos legyél, méltányos legyél, ne legyél részrehajló, ne legyen olyasmi, mint amit gyerekkorunkban mondtuk, hogy hát ennek a tanárnak ez a libling, ennek mindig jó jegyet ad, akkor is, hogyha nem tud semmit. A másiknak meg akkor se ad jó jegyet, hogyha a legjobban tanulta meg a leszkét. Ugye mennyire fájt ez nekünk gyerekkorunkban, amikor ilyen tanárokkal találkoztunk? Hát ilyen tanárokkal tele van az élet. Ilyen tanárokkal mindenhol tele van az élet, hogy az emberek válogatnak, és ezzel szemben mondja Pál, hogy az első fegyver az igaz lelkűség öve. felövezvén az igazságnak melvasába. A melvas, amibe belebújt egy római katona, tehát ami az egész, szinte az egész testét védetté tette, és a legértékesebb rész, szív, tüdő, stb. Tehát erre mondja azt, hogy felövezvén az igazságnak melvasába. Igaz lelkűség és igazság. Jól jegyezzük meg. Ha valaki szerető ember akar lenni, az kövesse az igazságot, és tartsa mindenek fölött valónak az igaz lelkűséget. Abból ember lesz, abból szerető és szeretetteljes ember lesz. Az igazság melvasába neked tudnod kell, hogy mi az igazság. Te tudod, hogy igaz ügyben jársz. Te tudod, hogy mi és ki az igazság. János 17:17. Ott van az igazságról a legrövidebb meghatározás. A te igéd igazság. Tartsd figyelembe, tartsd magad előtt, hogy mit mond az Isten. Ez fog téged megvédeni az életben. Ha mindig arra gondolsz, hogy mit mond az Isten, nem arra gondolsz, hogy mit mond a másik ember, miről írnak az újság, hogy a tévé milyen véleményt nyilvánít, te azt nézd, hogy mit mond az Isten. Akkor majd legyőzöd az ördög minden ravasságát. Harmadik, felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, aki készséges arra, hogy az evangéliumot továbbadja. Aki az igazságot nem magának akarja tartogatni, aki meghoz minden erőfeszítést azért, hogy továbbadja az evangéliumot. Igazság, igaz lelkűség, igazság átadása. Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát. Most negyedikként jelöli meg a lelki fegyverzetben, hogy amivel védeni tudjuk magunkat. A pajzs az elsősorban ugye egy védelmi eszköz volt. Amivel védeni tudjuk magunkat az az életben, hogy mi hitből élünk vagy sem. Nekünk hitből kell megtanulni élni. És a hit a minden élet lehetőségben, minden élethelyzetben megoldás. Azt olvastam a Jézus életet című könyvben, hogy azt írja Ellen White, hogy mi törekedjünk mindig igazságosságra és hitre, és majd a hitnek áldásai és boldogságai lesznek az életünkben. Mi közvetlenül nem tudunk törekedni a boldogságra. Olyan borzalmas, amikor az emberek maguk akarnak boldogok lenni, és egész életükben maguk akarják biztosítani a boldogságot. A boldogságot nem mi fogjuk biztosítani magunknak. A boldogságot hitáltal az Isten biztosítja nekünk. Ezért mondja negyedikként, így kiemelve, hogy fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. És mondja ötödikként, az üdvösség sisakját is fölvegyétek. Csodálatos hasonlatok ezek, nem tudom, hogy mennyit szoktatok ezen gondolkodni. A sisak döntő dolog volt, nem annyira azért, mert mondjuk erősebb védelmi szerszám lett volna, mint a pajzs, hanem azért, hogy messziről kilátszódjék, hogy melyik csoporthoz tartozik az illető. Egy háborúban sokszor nagy kavarodás van. Valamikor az emberek a saját embereiket szúrják le, mert nagy kavarodás van, tehát ott nem így frontvonalak vannak, hanem összekavarodnak a frontvonalak. Honnan lehetett megtudni, hogy ki melyik hadsereghez tartozik? A sisaknak az emblémái, meg szimbólumai alapján. Ha mondjuk valaki vörös sisakos volt, vagy kék sisakos, vagy valami, a szín alapján lehetett eldönteni. És hadd kérdezzem meg tőletek, ez mit jelent a mi életünkben? A sisakot messziről meg lehetett látni, megkülönböztető jel volt. Ki az a keresztény, akit messziről meg lehet látni? Az a keresztény, akit messziről meg lehet látni, akiről lehet látni, hogy nem akar bele süppedni ennek a világnak sok méltatlan küzdelmébe, ő az örök élet felé törekszik, és az életbe tud veszíteni is. Én kereszténynek ezt tartom. A keresztények azok az emberek, akik az életben tudnak veszíteni a nagy célért, a nagy győzelemért mindent odaáldozni. A nagy győzelem az, hogy eljutsz az örök életbe. Ezért nekem az a keresztény, aki nem vitatkozik, nem fontos neki, hogy 500 forinttal vagy 5000 forinttal többet kap, vagy kevesebbet, aki nem védi magát, amikor becsmélik, aki tud veszíteni. mert ő nem ebben a világban akarja a karrierjét megcsinálni. Az a keresztény, aki az örök élet felé megy, és másokat is az örök élet felé akar késztetni, hogy lesz majd egy tökéletes világ, lesz majd egy igazságos világ. Én nem hiszem, hogy ebben a világban lenne majd tökéletesség. Én elfogadom Isten szavát, aki azt mondja, hogy ő készít majd alapokkal bíró várost, és ne itt a világon akarjunk mi kitűnni, gazdagnak lenni, híresnek lenni, hanem majd az Isten elismeri a mi életünk mineműségét, hogyha ezt a küzdelmet szabályszerűen megívjuk. És utoljára hagyja a Pál az egyetlen támadó fegyvert, a lélek kardja. Ugye ebben a római harcos felszerelésében ugye eddig még támadó fegyverről nem volt szó. Ugye? Öv, pajzs, melvért, sisak, felövezve, ugye, meg fölsarúzva, itt még semmiféle támadó fegyver nem volt. Egy kereszténynek egy támadó fegyvere van. De ez se igazán támadó fegyver, mert mit mond? A lélek kardját, amely az Isten beszéde. Te egy embert, hogy útba igazítsál, egyetlen egy eszközöd van, hogy ott van-e kezedben a léleknek kardja. A Szentlélek nyilatkoztatta ki a Bibliát, a Bibliát csak a Szentlélek segítségével lehet más emberek tudomására hozni. A Bibliát ne tartsuk fegyvernek olyan értelemben, hogy emberi fegyver lenne, isteni fegyver a Biblia, vagyis hogyha téged cáfolni akarnak, vagy támadni akarnak, akkor szépen nyugalommal hivatkozzál a bibliai összefüggésekre és a bibliai igazságukra. És ezzel Isten téged mindig győzelemre fog vinni. Nem csodálatos, hogy ezt Pál apostol felsorolja? Azt mondja befejezésül, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Pál apostol világossá teszi, hogy ezt a lelki fegyverzetet imaküzdelem meg során nyerjük el. Ezeket nekünk kell megszereznünk. Az övet, a melvértet, a pajzsot, a sisakot, a kardot, ezeket mind magunknak kell megszereznünk, és ennek a kerete az imádság, hogy amikor mi kudarcot vallunk az életben, mint amikor leszereplünk magunk és mások előtt, akkor megyünk-e Istenhez, és kérjük-e Istent, hogy segítsen nekünk talpra állni, és segítsen nekünk holnap nem olyan kudarcot vallani, mint amit ma vallottunk. Kedves táborozók, egy órába több nem fér bele, de érzitek ugye, hogy mi mindent lehetne itt még elmondani. Lélek temploma, lélek gyümölcse, lélek ajándékai és a lélek fegyverzete. Én mindenkinek azt ajánlom, hogy próbáljuk ezt a négy fogalmat megjegyezni, fölépíteni egyiket a másikra. Én ezt tudom ajánlani, ahogy most tettem, hogy én nálam az első a lélek temploma, hogy a Szentléleknek templomává váljon az életünk, hogy kívánjuk azt, hogy igenis, hogy mi jó emberek legyünk, tehát hogy mi ne elsősorban okos, meg vagyonos, meg híres emberek legyünk, mi az élet csendes, nyugodt hétköznapjaiban figyelmes, jóságos, együttérző, szóval olyan emberek legyünk, akire azt mondják, hogy jó az ilyen emberekkel együtt élni. Vagy azt mondják, hogy kevés ilyen ember van, de ezek vigasztalást és reménységet nyújtanak. És amikor mi erre törekszünk, ugyanakkor ne felejtkezzünk el, hogy Isten eszközöket is akar adni a kezünkbe. Ezek az eleve már született, vagy az életünk során felvett, elsajátított tulajdonságok, vagyis nem tulajdonságok, hanem képességek, hiszen a gyümölcs a tulajdonság, ez meg a képesség. És hogyha ezeket is meg tudjuk szerezni az életben, és rádöbbenünk arra, hogy Isten tényleg mit adott nekünk, mások javára, mit tudnánk kamatoztatni, akkor még el ne bízzuk magunkat, még hogyha ez a három dolog megvan is, el ne bízzuk magunkat, mert az élet nagyon nagy küzdelem, nagyon nagy harc, és ne felejtsük el, a nagy ellenség itt bent van, és úgy akar becsapni bennünket, ahogy ő gondolja. És akkor még szükségünk van a lelki fegyverzetre, amit szintén a Szentlélek által nyerhetünk el. Befejezésül egy kérdést engedjetek meg, mit gondoltok, hogy miért Pál tudta ezt kifejteni? Miért Pál 14 leveléből lehet ezeket összeszedni? Miért nem Pétertől? Miért nem Jánostól? Miért nem Jakabtól? Én azt gondolom, hogy azért, mert Pál olyan mélységes hívő életet élt, és annyira tudatos hívő életet élt, Istennel együttmunkálkodó tudatos életet élt, hogy Isten valóban az ő elméjét tudta megnyitni, a Szentlélek ő tudta felhasználni arra, hogy aki élte is ezeket, mert ezekről nem lehet úgy beszélni, mint egy akadémiai székfoglalom, és beszélek valamiről, de a tapasztalatát, a valóságát azt nem érzem. Pál azért tudott erről így beszélni, mert ő neki ez volt az élete. Őt ez mozgatta. Őt az Isten kegyelme megragadta, és az Isten kegyelme úgy nyitotta meg a szívét, hogy a léleknek a gyümölcseire vágyakozott, a lélek ajándékait vette magára, és az egész élete azért volt ilyen küzdelmes, de távolról sem szomorú élet, vagy lehangolt élet. Pál világosan tudta, hogy ez az élet küzdelem nem gyaloglás, hanem futás. Azért is idéztem az első előadásban, ugye a híres vallomását 2 Timóteus 4:7-8-ból, hogy futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Pál nagyon jól tudta, hogy pár évtized áll a rendelkezésünkre. Mit csinálsz ezzel a pár évtizeddel az életedben? Nagyon gyorsan elmennek az évek, de még az évtizedek is az életünkből. Mit tudunk felmutatni? Együtt jártunk Istennel? Isten eszközei lehettünk? Előre tudta vinni Isten a művét általunk? Vagy pedig mi csak meghúzódtunk szélárnyékban, figyeltük páholyból, hogy mi történik a világban, és közben mindig kerestük a kényelmes meg a nyugodt életet, hogy mi ott majd örömöket és boldogságot találunk. Nem, Pál a megtérése után, a missziós útjai során, a levélírásai közben, igen, ő futást végzett, ő harcot folytatott, és azért tudott erről így beszélni, mert ez neki természetes volt. Ezt nem ő találta ki, ez nem egy elmélet, hogy most leírja ezekben a leveleiben. Ez volt az élete. Mindenki abból tud adni, amit él. Pál ezt az életet élte, ebből tudott adni. De én azt gondolom, hogy mindannyiunknak vonzó lehet ez az élet, mindannyian vágyakozhatunk erre az életre, és mindannyiunknak én ezt szeretném kívánni, hogy ezt a négy fogalmat soha ne felejtsük el. Lélek temploma, lélek gyümölcse, lélek ajándékai és lelki fegyverzet. Amen.